szkeptikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna ismét elhalasztotta a barátság kőolajvezeték újraindítását, ezúttal holnapra, február 25-ére tolták el a határidőt, a késlekedés okáról nem adtak tájékoztatást. Nincs technikai akadálya annak, hogy a barátság kőolajvezetéken keresztül újrainduljon az olajszállítás, olvasható abban a válaszlevélben, amelyet a miniszterelnök António Costának az Európai Tanács elnökének küldött. Ehhez kizárólag Ukrajna politikai döntésére van szükség, tette hozzá Orbán Viktor. Az ETI elnök a lojális együttműködés elvének megsértésével vádolta a magyar kormányfőt. Az ukránok azt akarják, hogy a választások előtti hetekben üzemanyag hiány legyen és 1000 forintos benzinár, írt a Facebook oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor bejegyzése szerint ezt azért csinálják, hogy megbuktassák a kormányt és kicseréljék egy Kijevnek kedves helytartóra. Magyarországnak az a célja, hogy minden szomszédjával jó viszonya legyen, ez Ukrajnára különösképpen igaz, mert ott 100 000-es nagyságrendben élnek magyarok, jelentette ki Orbán Viktor este a Sűsápan rendezett fórumon. A miniszterelnök hangsúlyozta, ezért nem állították le az elektromos áramszállítást, mert annak a levét elsősorban a kárpátaljaiak és a magyarok itták volna meg. Megismételte viszont, hogy amíg nem jön az olaj a barátságvezetéken, addig nincs pénz Ukrajnának. A kormányfő kifejtette, ami most ott történik, az rendkívül veszélyes, mert fel akarnak fegyverezni egy 800 000-es hadsereget európai pénzből, a mi érdekünk viszont, hogy Európa állapodjon meg az oroszokkal, kössenek békét. Vlagyimir Putyin orosz elnök nem tudta elérni háborús céljait, nem törte meg az ukránokat, nem nyerte meg ezt a háborút, jelentette ki az ukrán államfő videóüzenetben. Volodymyr Zelenszkij hangoztatta, megvédték Ukrajnát és mindent megtesznek a béke megteremtése és az igazságszolgáltatás érdekében. Békét akarunk, erős, méltóságteljes és tartós békét, fogalmazott. Közlés előtt nem sokkal megérkezett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az ukrán fővárosba Kijevbe, hogy a 4 éve tartó háború évfordulója alkalmából tolmácsolja az Európai Unió támogatását. Az ukrán elnök arra kéri az Európai Uniót, hogy minél előbb álljanak elő egy dátummal, amikor országa csatlakozhat a közösséghez, írta meg a brit Financial Times. Volodymyr Zelenszkij szerint a csatlakozásnak már 2027-ben meg kellene történnie, hogy Oroszország ne tudja blokkolni azt akár a következő 50 évre. Az elnök az orosz invázió 4. évfordulója alkalmából adott interjút a lapnak. A 24.hu portál beszámolója szerint a tőzsdei kisbefektetőket képviselő szövetség bennfentes kereskedés gyanúja miatt a jegybankhoz fordult egy a MOL-lal kapcsolatos ügyben. Január 27-én megszakadt az orosz kőolaj Magyarország felé irányuló szállítása, ezt követően került sor részvények értékesítésére. A MOL NRT 4 vezetője összesen mintegy 1,5 milliárd forint értékben adott el részvényeket, miközben a tőzsdei egyéni befektetők érdekvédelmi szövetsége szerint a barátságvezetéken történt leállásról csak hetekkel később jelent meg hivatalos tájékoztatás. A MOL közlése szerint tőzsdei kommunikációjuk mindenben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Új United Nations University intézmény jön létre Magyarországon, közölte a kultúráért és innovációért felelős miniszter a Facebook oldalán. Hankó Balázs azt mondta, Kőszegen a Felsőfokú Tanulmányok Intézeténél létesül az új ENSZ Egyetem. 200 milliárd forinttal 700-ról 900 milliárdra emelik a Demián Sándor programon belül elérhető és rendkívül népszerű Exim konstrukció keretösszegét, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter a Facebook oldalán. A Demián Sándor program célja a KKV-k méretének megduplázása, az export ösztönzése és a hazai vállalkozások működésének támogatása, beruházásaik és befektetéseik előmozdítása, valamint a nemzetközi versenyképességük növelése, fűzte hozzá Nagy Márton. 100 milliárd forinttal emelkedik a forgóeszköz beszerzések és beruházások, 40 milliárddal a leasing hitelek és 60 milliárddal a beruházási, illetve zöld beruházási hitelek kerete. Lezárult a Demián Sándor 1+1 KKV beruházás élénkítő program második ütemében beadott pályázatok értékelése, mondta el Szabados Richárd a Kossuth Rádióban. két és félszeres túljelentkezés mellett 257 vállalkozás jutott 20 milliárd forint vissza nem térítendő támogatáshoz, ezzel 40 milliárdnyi beruházás valósulhat meg, ismertette a szakállamtitkár. Végül az időjárásról. Változóan felhős, derült lesz felettünk az ég majd holnap. Egy-egy zápor, hódarazápor előfordulhat, a szél pedig időszakosan megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban általában nulla, napközben pedig 10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Valóság lett a látszat, hol az eredeti is utánzat. Lesz még szó, de hullik minden, ami bék jó, és meghasad a fal, leomlik, ami nem kell, és valami új jön a romokból. És akkor semmiért szívem köré falat húzta, de lerombol.
sorszerű vagy nem, ezt nincs, aki eldöntse helyettem. Hogy sorszerű vagy nem, ezt nincs, aki eldöntse helyettem. Hogy sorszerű vagy nem, ezt nincs, aki eldöntse helyettem. Hogy sorszerű vagy nem, ez már nem kérdés a fejemben. És akkor felstugrottam, belém szállt valami jó.
Hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. Magyarország egyik legsikeresebb rock együttese egy február 23-i napon jött létre, méghozzá 1990-ben, ez pedig nem más, mint a Republic zenekar. Az 1990-es megalakulást követő év végére meg is született a Bódi László Cipő, Boros Csaba, Nagy László Attila, Patai Tamás és Tóth Zoltán alkotta klasszikus felállás, amely több mint 20 évig osztozotta a közös munka minden örömében, sikerében, feladatában. A tehetség korán bizonyságot nyert, hiszen a zenekar szinte rögtön sikerrel robbant a köztudatba, lendületes dallamaival, teletorokból énekelhető őszinte szövegeivel. A legtöbb zenekar kezdeti problémáival ellentétben a Republic több mint két évtized után 2013. március 11-én érkezett karrierje legnehezebb időszakához. A zenész, dalszerző, énekes Bódi László Cipő hosszú betegségét követő halála egyszerre volt a Republic és egyben a hazai zenei élet tragédiája. Hihetetlen akaraterőt és szakmai alázatot tanúsítva, az együttes átvészelte a legrosszabbat, frontemberük elvesztését, és a hagyományok megtartása mellett máig aktívan folytatja a munkát. Az akkor már régóta a zenekarral dolgozó Halász Gábor lett a Republic gitárosa, Boros Csaba basszusgitáros pedig előre lépett a mikrofonhoz. Az új menedzsment minőségi szemléletváltása egy mai professzionális produkciót állított színpadra. Friss albumaik továbbra is stabilan platina státuszt érnek el, és az olyan slágerek, mint a Kimondom a neved, a Valódi, vagy a Ha igaz lenne, tökéletesen harmonizálnak az örök zöldekkel, néha az új generáció képviselőivel is sikeres közös projekteket szülve. A Republic mára a magyar könnyűzene igazi veteránja. Nagy sikerű koncertjeik, dalaik üzenete a lehető legegyszerűbb út, hogy igyekeznek eljutni a szívekhez. Amit csinálnak, se nem pop, se nem rock, se nem népzene, de a lényeg, hogy mindenkié, avagy ahogy ők mondják, lakossági beat. Kedves hallgatóink, a következő percekben pedig hallgassunk bele a Republic együttes elmúlt 36 évének legnépszerűbb slágereibe.
Csak a hold az égen, csak a nap ragyogjon, simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz él. Csak a hold ragyogjon, csak a nap az égen, nekem semmi más nem kell, kell, hogy rátalálj, szállj el, kis madár, nézd meg, hogy merre. Vidd el a levelem, mondd el, hogy kell nekem, mondd el, hogy semmi más nem kell. Csak a hold az égen, csak a nap ragyogjon, simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz ér. Csak a hold ragyogjon, csak a nap az ég.
Csak a hold az ége, csak a nap ragyogjon, simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz ég. Csak a hold ragyogjon, csak a nap az ége, nekem semmi más nem. Wap, 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 suha, wap, wap, suha, pap, wap, 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 suha, pap, hey. Wap, wap, suha, pap, wap, 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 suha, wap, 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 suha, pap, hey. Csak a hold az ége, csak a nap ragyogjon, simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz ég. Csak a hold ragyogjon, csak a nap az ége, nekem semmi más nem kell. Csak a hold az ége, csak a nap ragyogjon, simogasson, ha arcomhoz ég. Csak a hold ragyogjon, csak a nap az ége, nekem semmi más nem kell.
Míg a kezem a kezedhez ér, szeretni valakit valamiért. Ne tudja senki, ne értse senki, hogy miért szeretni valakit valamiért. Ezer életen és ezer bajon át, szeretni valakit valamiért. Akkor is, hogyha nem lehet, hogyha fáj, szeretni valakit valamiért. Fenn az ég, s lenn a föld, álmodunk, s felébredünk. Minden út körbefügg, béke van, felejtse minden háború. Szeretni valakit valamiért. Ég a gyertya, ég, el ne aludjék. Szeretni valakit valamiért. Ezer életen és ezer vajon át, szeretni valakit valamiért. Hogyha fáj, szeretni valakit valamiért. Fenn az ég, s lenn a föld, álmodunk, s felébredünk. Minden út körbefut, béke van,
felejts el minden háború.
S lenn a föld, álmodunk, s felébredünk.
Minden út körbefut, béke van, felejts el minden háború.
Nagy esők jönnek, és elindulok, elmegyek innen messze. A 67-es úton,
várhatsz rám dideregve, nyári éjszakán, ha nem jövök, esik az eső és mennydörög, a csillagokkal, ha szédülök, esik az eső és nem találsz rám. Csillagok, mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet, most a kedvesem, veszélyes út, amin jársz, veszélyes út, amin járok, egyszer te is, haza találsz, egyszer én, haza találok. Nagy esők jönnek, és itt maradok örökre. A 67-es út mellett, az árok parton ülve, nyár éjszakán, ha nem jövök, esik az eső és mennydörög, a csillagokkal, ha szédülök, esik az eső és nem találsz rám. Csillagok, mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet, most a kedvesem, veszélyes út, amin jársz, veszélyes út, amin járok, egyszer te itt, haza találsz, egyszer én, haza találok. Nagy esők jönnek és elindulok, elmegyek innen messze, a 67-es úton, várhatsz rám dideregve, nyár éjszakán, ha nem jövök, esik az eső és mennydörög, a csillagokkal, ha szédülök, esik az eső és nem találsz rám. Mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet, most a kedvesem, veszélyes út, amin jársz, veszélyes út, amin járok, egyszer te jön, haza találsz, egyszer én, haza találok. Csillagok, csillagok, mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet, most a kedvesem, veszélyes út, amin jársz, veszélyes út, amin járok, egyszer te én, haza találsz, egyszer én, haza talál.
Leselkedik rá ezer veszély. szívet az égig ég. Várnak a fényes városok, a csillagokban jársz, arcodon érzed a napsugarát. Csak a szívemen áll, csak a szívemen áll, csak a szívemen áll, visz az utat tovább. Csak a szívemen áll, csak a szívemen áll, csak a szívemen áll, visz az utat tovább. Szólítsd meg jó a két kezem, szólítsd meg jó, ha engedem. Bármerre indulsz el, úgyis engem talál, arcodon érzed a napsugarát. Csak a szívemen át, csak a szívemen át, csak a szívemen át, visz az utat tovább. Csak a szívemen át, csak a szívemen át, csak a szívemen át, visz az utat tovább. Csak a szívemen át, csak a szívemen át, csak a szívemen át, visz az utat tovább.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel fél órában az 1990. február 23-án megalakult Republik zenekar legnépszerűbb felvételei közül válogattunk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője, Túri Sarolta.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Sok szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai adásunkban Holzinger Ferenc, a Miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium igazgatója lesz a vendégünk, akivel a felvételi eljárásról, jezsuita lelkiségről, hivatásébredésről és szeretett szolgálatról is beszélgetünk. Tartsatok velünk, érdemes! Mai vendégünk Holzinger Ferenc atya, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium igazgatója. Sok szeretettel köszöntöm, atya.
Köszönöm szépen, is örömmel vagyok itt, és köszöntöm mindazokat, akik bekapcsolódnak ebbe a beszélgetésbe.
Jelenleg, ha aktualitásokról beszélünk, akkor a felvételi zajlik, és hamarosan a szóbeli következik. Mik a tapasztalatok a felvételizőkkel kapcsolatban, akár a számokkal kapcsolatban?
Mindig nagy izgalom számunkra ez az időszak, ez elkezdődik valójában ugye januárban, akkor nagyon készülünk rá, fogadjuk a szülőket, beszélgetések zajlanak, megkeresnek bennünket személyesen is, vagy levélbe, és azt látjuk, hogy így stabilan érdeklődnek irántunk, tehát az iskolának van egy kisugárzása, ami megszólítja az embereket, ugye mi 10 éves gyerekeket veszünk fel 8 évfolyamos gimnáziumba, és 14 éves gyerekeket, fiatalokat a középkiskolai szakaszunkba, és azt tapasztaljuk minden évben, hogy érdeklődnek a szülők, a diákok. Próbálunk mindig megfigyelni azt, hogy mire van szükségük, mi az, amivel jobban tudjuk őket segíteni, hogy tudjuk jobban elmondani nekik, hogy mindazt, amit mi teszünk, annak mi a titka, vagy a sikernek mi a titka. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez így egy izgalmas terület, amit nagyon minden évben nagyon megdolgoz bennünket, de nagy öröm is van benne. Ami a jelentkezési számokat illeti, azt látjuk, hogy valamilyennyire csökkent a jelentkezőknek a száma. Úgy érezzük, hogy ez egy városi jelenség, hogy mindenütt kevesebb gyermek tanul az iskolákba. Ez természetesen megjelenik ugye a gimnáziumoknak is a szintjén, de én optimista vagyok a jövőre tekintve, mert úgy gondolom, hogy hát viszont mi nekünk az a szolgálatunk, az a küldetésünk, hogy azokkal dolgozunk, akik megkeresnek bennünket, akik úgy érzik, hogy érdemes ebbe a pedagógiai folyamatba, a lelkiségi munkába bekapcsolódni.
Hogyan készüljenek a szóbelire, hogyan néz ki a szóbeli felvételi? Egy kis titkot áruljunk el.
A szóbeli felvételében úgy gondolom a legfontosabb az, hogy megismerjük jobban egymást. Ez nem csak szakmai ismerettséget jelent, ismerkedés jelent, hanem emberileg is próbálunk. A szülőkkel beszélgetünk, a gyermekekkel beszélgetünk, megnézzük, hogy mi az, ami mozgatja őket, mi az, ami érdekli őket, mi az, ami motiválja őket, a szülőket is, meg a gyerekeket is. Ez nekünk azért nagyon fontos információ, mert ebből tudunk építkezni a jövőre, hogy hogyan alakítsuk a pedagógiánkat, az eljárásunkat, az iskolai kapcsolatrendszerünket. Úgyhogy ezért nagyon fontos ez a beszélgetés. Tehát úgy gondolom, nem annyira most a matematika, vagy irodalom, vagy magyar nyelv, illetve hittan az, ami ténylegesen fontos ebben a fázisban, ebben a beszélgetési folyamatban, hanem az, hogy megismerjük egymást. És a diákok is ilyenkor úgy gondolom, hogy további impulzusokat kapnak, jobban megismerik, hogy mi az, ami történik velük, mi az, ami történhet. És amire nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy odafigyelünk rá, hogy a jó élmény legyen számukra. Tehát lehet, hogy az első pár perc az olyan, mint egy versenydruk, amikor ugye ott vagyunk, és nem tudjuk, hogy mi fog történni, de úgy gondolom, hogy egy 5-10 percen belül mindenkinek tudunk segíteni, hogy az egy jó tapasztalat legyen. És azt is kívánom nekik mindig, amikor köszöntöm őket minden reggel, amikor megérkeznek.
Mik az erősségei a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumnak, tehát miért érdemes ide jelentkezni?
Azt gondolom, az egyik nagyon fontos jelenség, vagy erősség a gimnáziumnak az a közösség, közösségi élet. Amiben persze vannak örömök, és vannak kihívások is, de a kettő azt hiszem, hogy együtt teszi a jó közösséget, hogy legyenek örömeink, legyenek vigasztalásaink, de ugyanakkor tapasztaljuk meg azt is, hogy a nehézségekben mellénk tudnak állni. Tehát ezt én nagyon-nagyon kiemelném, hogy egy minden tekintetben egy közösség vagyunk, közösség, mint gyerekközösség, mint pedagógus közösség, mint tanuló közösség, tehát hogy nem egyedi harcok zajlanak itt a tantermekben, vagy a tantermeken kívül is, hanem egy olyan helyen vagyunk, ahol számíthatunk a másikra. Úgy gondolom, hogy a jövőre tekintve is, ha valami biztos mindig szükséges a gyermekeknek, az a közösség lesz. Itt akármilyen irányba megy tovább az iskola, a mesterséges intelligenciának ugye a kontextusába, én úgy gondolom, hogy mindig ez az erősség, ez fontos lesz. Tehát azt gondolom, ez az egyik, amit nagyon kiemelnék. Ehhez kapcsolódik azt gondolom a lelkiség, amit az iskolába beépítünk a mindennapokba, annak van egy rendszere, egy ritmusa programszerűen, illetve arra is próbálunk figyelni, hogy ahogy a diákok növekednek, legyen számukra olyan tér, olyan lehetőség, ahol egyénileg is választanak, egyénileg döntenek. Így például a 12-eseknél már az fontos, hogy felkínálunk nekik lehetőségeket, lelki gyakorlatos lehetőségeket, és ők abból választanak, döntenek, hogy mi az, ami számukra érdekesebb, mi az, ami megnyitja őket még önmaguk felé, önismeret tekintetében, de azt gondolom, hogy társas kapcsolatokra, Istennel való kapcsolatba, mi az, ami számukra fontos. Tehát úgy gondoljuk, hogy egy ilyen dinamikát építünk föl a diákjaink számára, hogy kezdjük a kicsivel, a nagyon odafigyeléssel, és fokozatosan nyitjuk ki a szellemüket, a lelküket a nagyobb világra. Tehát azt hiszem, ez egy másik erőség. Persze meg kell említenem, hogy a tanulást is nagyon komolyan veszük az iskolába, hiszen egy iskolában viszont a tanulás az nagyon fontos érték, és ezen a területen pedig, ami bennünket életbe tart, az, hogy innováció van, hogy figyelünk a gyerekeknek a működésre, figyelünk a szülőkre is, hogy miben tudjuk egymást segíteni, tehát ez is nagyon fontos, de mindenképpen a tanulás azért nagyon nagy érték. És nem csak, azt gondolom, nem csak versenyekről beszélünk, hanem itt fontos, hogy projektekben tapasztalják meg magukat a diákok, és a tanórai munka is egy olyan élmény legyen, ami hát érzik, hogy kiteljesednek azokon a területeken. Nyilván vannak dolgozatok, vannak mérések, felmérések, tesztek. Hát ezek azok, amelyekre nagyon oda kell figyeljünk állandóan, hogy arányba legyen, így lelkileg ne terhelje meg túlzottan a gyerekeket. Erre egyébként minden évben készítünk többször is ilyen méréseket, hogy mennyire érzik teher, stresszt, hogyan élik meg az iskolába, és hogy ennek is úgy keresünk mindig az egyensúlyát. Tehát azt gondolom, ezek, amik így különösen erősségek, nemzetközi kapcsolataink szintén erősek, jezsuita iskola hálózatban működünk, közel 180 iskola működik Európa szerte, ez egy jelentős szám, Spanyolországtól egészen Vilniusig mindenütt van jezsuita iskola, és ezekkel az iskolákkal elég élő kapcsolatot tartunk fenn. Ebben nagy segítségünkre vannak az Erasmus programok, hiszen ezek az iskolák, mi magunk is nagyon intenzíven igénybe veszük az Erasmus pályázatokat, és így tanárok, diákok egyaránt konkrét projekt szinten találkoznak egymással.
Jezsuita lelkiségről beszélgessünk még egy kicsit, mik a legjellemzőbb sajátosságai, mit emel neki?
Ez egy nagyon jó kérdés. Azt gondolom, hogy amit újabban nagyon erősen kihangsúlyozunk, az, hogy egy ilyen megkülönböztető, reflektív gondolkodás, lelkiség a mi lelkiségünk. Másfelől pedig egy olyan lelkiség, ami a teljes embernek a fejlődésére figyel. De azt gondolom, hogy ez, ami igazán most számunkra megkülönböztető ebben a korban, amit egyébként Ferenc pápának a működésében is nagyon nyomon lehetett követni, az a megkülönböztetésnek a művészete, megkülönböztetésnek a lelkisége. Ez egyszerűen arról szól, hogy azt keressük, hogy az Isten hogyan van jelen az életünkben. Hogyan jelenik meg a mindennapi jelenségekbe az Isten. De azt gondolom, hogy a jezsuita lelkiségnek a követelménye felünk, hogy mi jezsuitaként beszélek, az, hogy mi valamiképpen profik legyünk abba, hogy érzékeljük az Istennek a működését. És ez azért nagyon fontos, úgy gondolom, a mai világban, mert hogy hajlamosak vagyunk mindig az árnyoldalakat látni, és persze vannak árnyoldalak, vannak bajok, hiszen az élet teli van drámával, meg sajnos tragédiákkal is. De úgy gondolom, hogy ami tényleg erőre visz bennünket, az a szemlélet, ahol látjuk az Istennek a működését. És ez nem könnyű, erre imádsággal, elmékedéssel, lelki beszélgetésekkel folyamatosan képezzük magunkat, érzékenyé tesszük magunkat. Ezt a fajta lelkiséget próbáljuk bevinni az iskolai életbe, és ez ott nyilvánul meg, hogy például az idén is a fókuszunk a növekedésen van, azon a szemléleten, hogy szabad tévedni, szabad hibázni, Jó, ebben van egy, a teológiailag, lelkiségileg nézem a Jóistennek az irgalmát, ugye nagyon kiemeljük ezzel, de ugyanakkor pedig magunkat is neveljük arra, hogy legyünk irgalmasak, lássuk a jót, ott is, ahol esetleg kevesebb van belőle, de ott is tudjuk azt felerősíteni, megerősíteni. Én azt gondolom, hogy ez az, ami nagyon különlegesen feladatunk és küldetésünk nekünk jezsuitáknak a mai világban.
A nagybőjt időszakában vagyunk, ez hogyan jelenik meg az iskolában?
Az iskolában nagyon szépen lekövetjük az egyháznak a liturgikus ritmusát, ünnepléssel, cselekedetekkel. Van, nagyon szép volt a múlt heti halmazószerdai alkalmunk, ahol az egész iskola ebben részt vesz, szülőket is meghívjuk ebbe a folyamatba, ők inkább vasárnap kapcsolódtak be. Tehát ez egyik ilyen fontos dolog, a másik az, hogy lelki gyakorlatot is tartunk ilyenkor. Tehát van egy, nagyon előkészítjük, sokat dolgozunk rajta, hogy korosztályoknak megfelelő olyan program legyen, lelki program ebben az időben, ahol tényleg segítjük őket, hogy a Jóisten felé tudják irányítani a figyelmüket, egy kicsit talán többet imádkozzanak, kicsikét ők is próbálkozzanak a bőjten, nyilván gyerekekről van szó, tehát rájuk ez másképpen vonatkozik. Meg az is, hogy az is benne van a gyakorlatban, hogy akkor ahol lehet, ott próbáljunk másképpen odafigyelni egymáshoz, a kedvességet jobban gyakorolni, vagy pedig hát azt, hogy konkrétan elmondjuk nekik, amit látunk a mindennapi életben, hogy hol érdemes átgondolni, hogy valami féle önmegtagadást azért mégiscsak a gyakorolni, és ahol pedig megszólítanak bennünket, hogy szeretett szolgálatba részt vegyünk, oda viszont odaálljunk, nyitott szívvel, nagy lelkűen segítsünk, ahol érezzük, hogy megszólítanak bennünket. Azon, hogy ez mindig jelen van, természetesen a hitanórákban lehetőség van arra, hogy a keresztúttal is foglalkozunk, arról elmélkedjünk, tehát ezt mind így ajánljuk is a kollégáknak, hogy erre legyenek érzékenyebb, tehát a hittanoktatás, hittanítás, hittan tanítás ebben az időszakban legyen érzékeny a nagybőti időszaknak a sajátosságaira.
Nagyon sokszor találkozok jezsuitás diákokról, hallok, hogy járnak egy-egy szeretett szolgálatban, nagyon sokrétű, nagyon sok helyen a városban, Miskolcon és környékén is jelen vannak a jezsus diákok, ugye?
Tehát így van.
Különböző területeken.
Így van, ez egy közel 30 éves tapasztalat számunkra. Ezt a programot átvettük egyébként a jezsuita iskoláktól, az Egyesült Államokból, Franciaországból, ahol megnéztük, hogy működik. És a diákjaink elmennek kórházakba, óvodákba, időseket látogatnak, olyan területekre, ahol találkoznak az életnek azzal a valóságával, amely megpróbálja az embert. Tehát ilyen helyekre elmennek, és ennek nem is az a célja, hogy ők önkéntes munkát végezzenek, hiszen ugye az önkéntes program is működik a mai közoktatásban, hanem inkább a célja az, hogy ők ebben önmagukat jobban megismerjék, szociálisan érzékenyebbek legyenek, tehát ezért ehhez a programhoz elengedhetetlenül hozzá tartozik egy reflexió, személyes reflexió és kísért reflexió. Én azt gondolom, hogy a szeretett szolgálatnak ebben van az erőssége, hogy segítjük a diákjainkat, hogy reflektáljanak arra, mi történik velük, mit tapasztalnak, ezeket a tapasztalatokat hogyan értékelik, hogyan értelmezik, és ebben lehetőségünk van arra is, hogy ráirányítsuk a figyelmüket, hogy a Jóisten hogyan működik ezekben a helyzetekben.
A Jóisten hogyan szólította meg önt? Emlékszik még a hivatás ébredésre, hogy meg miért pont a jezsuiták?
Hát először is én nagyon más világban születtem. Egy olyan világban, ahol mindenki járt templomba, ez egy falu volt, gyökereibe egy német-magyar kultúra, ezek keveredtek, és volt egy nagyon-nagyon elhivatott plébános atya ennek a közösségnek az élén, aki nagyon megszólított bennünket, így fiatalokat is. Nem volt semmi rendkívüli ifjúsági program, hanem egyszerűen a szokásos lelki alkalmak voltak, szentmisék, ezekben részt vettünk, és ez engem megérintett abban az időben, és volt egy olyan tudatom, hogy valamit tenni kellene azért, hogy az evangéliumot megosszuk másokkal is, vagy pedig azt a tapasztalatot, amit én megéltem gyerekkoromban, fiatalkoromban, a plébánián, a helyi közösségben, a Jóistennel kapcsolatban, ahogy az emberek rezdültek a Jóistenre, azt így megérintett, és úgy gondoltam, hogy ezt valahogy meg kell osztani, és ahhoz, hogy ezt megosszam, persze, hát meg kell keresem a módját. Hát így kerültem olyan irányba, hogy akkor a papság szemináriumban, ez 1988-ban volt, nem olyan régen, szoktam ezt mondani, kicsit viccesen, és akkoriban Romániában azért ez egy komoly, mert Romániában születtem, Erdélybe, Szatmár vidékén, az egy komoly, komoly döntés volt, hiszen sok tekintetben, ha az ember szemináriumba ment abban a korban, akkor így felégetett sok mindent maga körül. Tehát lecsökkentek a lehetőségei, hogy egyetemre tovább tanuljon és így tovább. Tehát ez a döntés eléggé komoly volt. Nem gondolom, hogy abban az időben ezt nagyon boncolgattam, hanem úgy volt egy ilyen indítatás is, akkor azon elindultam. Persze voltak mindig akik szülők, meg mások, akik igyekeztek egy így józanságra is az embert ébreszteni, de mindig úgy mentem bele, hogy hát ez egy rendes út, ezt meg kell csinálni. A szemináriumban töltöttem 3 évet, ami nagyon-nagyon gyümölcsöző időszak volt, tehát azért szerettem, sok mindent tanultam a szemináriumban, intellektuálisan is, és az egyháznak az életéről, működéséről, tehát így profi módon, hogy működik, de volt mindig bennem egy olyan hiányérzet, hogy valami picikét több kellene, mint a szolgálatra való felkészülés a hagyományos módokon, és ezért fordultam így a lelkiségek felé. Tehát kerestem azt a fajta Isten kapcsolatot, és annak a módját, módszerét, amely úgy megtart, és mindig visszatérhetek hozzá, hogy a szolgálatomba az erőt adjon. És így kerültem kapcsolatba a jezsuitákkal. Hozzá kell tennem, hogy a plébános atyám, ő jezsuitáknak volt a növendéke, tehát még a kommunizmus előtt Szatmár Németiben volt konviktus, és ott a jezsuiták működtek, tehát azért volt valamennyi impulzus már így fiatal koromban is a jezsuitákról, olyan könyveket kaptam tőle, olvashattam, azt hozzá kell tenni, én nem magyar iskolába jártam, hanem román iskolában, azon a vidéken csak román iskolák voltak, viszont neki köszönhetően elkezdtem magyarul is művelődni, és ezek a könyvek, amiket kaptam, ezek nagyon sokszor valahogy összefügtek ugye a jezsuitákkal is. És így volt egy beépítve egy kis magmár bennem gyerekkorom óta, hogy a jezsuitákra oda kell figyelni, valamit tudnak, valami érdekesség van ott náluk, de mondom, ami igazából megérintett, az a lelkiségnek a jelentősége.
És ha a jezsuitákról beszélünk, akkor a misszió egy nagyon fontos kifejezés és szolgálat. Volt misszióban valahol, atya?
Hát én mindig misszióban vagyok.
Misszióban?
Az iskola az egy misszió. Azt szoktuk mondani újabban, hogy mi jezsuiták azt a küldetést kaptuk a Szentatyától. Egyébként már Benedek pápa is ezt megfogalmazta felénk, Ferenc pápa is, hogy mi menjünk a határokra. És úgy gondolom, hogy ma, aki iskolába dolgozik, az egy missziós tevékenységet végez, misszióban van, hiszen az iskola olyan terület, amely határon működik. Sok tekintetben. Abban a tekintetben is, hogy fiatalokkal dolgozunk, gyerekekkel, tehát nagyon érzékenyeknek kell lennünk, hogy hogyan dolgozunk velük, hogyan segítjük őket, hogy megérintettekké váljanak a Jóisten által, a hitünk által, az egyházi élettel megérintettek legyenek. Tehát ez magában, ez már úgy gondolom egy nagyon komoly feladat és kötelesség, nagy tapintatot követel, alkalmazkodást követel. Másfelől pedig, hát azért látnunk kell, hogy az iskoláinkban nagyon sokan vannak, akik nyitottak, érdeklődőek, de nincsen semmiféle keresztény élettapasztalatuk, egyházzal kapcsolatos tapasztalatuk. E tekintetben hát mi vagyunk számukra az ajtó, az a kapu, vagy az a hely, ahol valahogy megismertethetjük őket a keresztény élettel, történelmünkkel, hagyományunkkal, és nem csak, hanem azt is, hogy el tudjuk mondani nekik, hogy mi értelme annak, amit teszünk, és mi értelme a nagybetűs emberi élet értelmére mindannak, amit mi teszünk. Tehát gondolom, ilyen tekintetben teljesen misszióban vagyunk. És hogyha megfigyelem a nyugat-európai társaimat, jezsuitákat, illetve munkatársakat, hát ott nagyon egyértelmű, hogy misszióban vagyunk. Tehát a klasszikus missziónak a követelményei egy teljesen más formában jelennek meg a mi civilizált európai, nyugat-európai kultúránkban. Úgyhogy én gondolom, hogy mindig misszióban vagyunk. Nem könnyű, ez egy nagyon nehéz feladat, mert nagyon szeretném én is, hogy mindig olyanokkal legyek körbevéve, akik hasonlóan gondolkodnak, könnyen reagálnak, könnyen rezonálnak a teológiánkkal, a lelkiségünkkel, nem kell különösebben nagy olyan küzdelmeket megvívni, hogy megközelítsük egymást, elérjük egymást. Ez nagyon szép lenne, jó lenne minden tekintetben. Szoktam azt mondani, hogy szívesen dolgoznék lelki gyakorlatos házba, mert a lelki gyakorlatos házainkba, ugye, akár Dobókőre is, olyan emberek jönnek, akik valamiért ott azt így szabadon oda mennek, és úgy gondolják, hogy ezen nagyon sokat gondolkodtak, és így döntöttek, hogy oda mennek. De nyilván a mindennapi életünkben, mi akik akár pasztorális munkában vagyunk benne, de különösen a közoktatásban dolgozunk, hát mi ott azokkal az emberekkel kell, hogy együtt éljünk, és hozzájuk kell alkalmazkodjunk, akik éppen jönnek hozzánk, és nagy tisztelettel el kell fogadnunk, hogy ha csak azért jönnek, mert egy jó iskolát akarnak, már az is egy nagyon komoly tiszteletre méltó szándék.
A világ minden tájáról fogadnak missziós jezsuitákat is, akár Napatya járt itt a stúdiónkban is, ő most Afrikában van, ugye? Van másik missziós is a suliban, iskolában?
Jelenleg nincs, de várunk, és várjuk vissza Napatyát is. Ő egy külön, ugye Napatyának hívjuk őt, ezért tényleg egy fénypontja volt így mindig az iskolának, jó kisugárzású ember az iskolába. Hozta magával Vietnámból a keresztény, egyrészt kisebbségnek, de valahogy egy kicsit így a tanúságtevő keresztényeknek a szellemiségét, lelkiségét. Ezért nagyon tudok vele rezonálni, mert én, aki a 80-as években nőttem fel, hát hasonló tapasztalatokat szereztem, mint amit ő, illetve sokszor azt is érzem, hogy hasonló egyházi életet éltek, mint amit mi is éltünk Romániában, ugye a 80-as években. Tehát emiatt ővel egy nagyon közel érzem magam, és az iskolában pedig nagyon érezzük a hiányát most, hiszen hozzászoktunk, hogy ott van, mindig rendelkezéssel gyerekeknek, tanároknak, és most érezzük ezekben a napokban, hogy hát bizony nagy űr keletkezett azáltal, hogy ő nincs ott. Most Afrikában, Kenyában egy képzésen vesz részt, a jezsuitáknak a képzéséhez hozzátartozik, egy kicsit ilyen lezáró képzés is ez, de úgy szoktuk mondani, a szíviskolája, ugye nagyon sokat tanulunk, tapasztalatokat szerezünk, intellektuálisan képezzük magunkat, és akkor egy ilyen 10 éves ciklus után, ami lehet rövidebb is amúgy, akkor egy évre elvonulunk, és megint, ahogy a noviciátusba tettük, tehát amikor belépünk a rendbe, újonc időben, most is megint lelki gyakorlatokkal foglalkozunk, elvégezzük a nagy lelki gyakorlatot, imádkozunk, reflektálunk, saját életünket nagyon alaposan még egyszer tapasztalatainkkal együtt átgondoljuk. Ugye ezt végző most, hárman vannak magyar jezsuiták, 2 vietnámi magyar jezsuita ebbe a programba, és egy erdélyi jezsuita rendtársam. Ők most éppen a lelki gyakorlatot végzik ebben az időszakban.
Mekkora a jezsuita rend Magyarországon, körülbelül hány tagja van?
Magyarországon 50 fő körülbelül a jezsuitáknak a száma. Többnyire az országban működünk, de vannak többen, akik Rómában dolgoznak, a Gregoriana Egyetemen, tehát a Szent Gergely Egyetemen, illetve a német-magyar, vagy magyar-német kollégiumban, például ott a jelenlegi spirituális Vízi Elemér atya, ő magyar rendtartománynak a tagja, de tanítanak többen az egyetemen, és vannak rendtársunk, aki Kanadában szolgál magyar közösséget, missziót, ez egy régi vállalása a magyar rendtartománynak. Úgyhogy körülbelül most így, illetve Erdély az nagyon fontos, azt mindig hozzá kell tenni, bár ugye arra úgy tekintünk, mint a kicsikét, mint a saját területünk, a saját egyházi körzetünk. Tehát Erdélyben is van egy közösségünk, Marosvásárhelyen sok éve, ők fiatalokkal foglalkoznak, egyetemistákkal, ott erős az orvos képzés a Marosvásárhelyen, de van lelkiatos ház is, ahol a kicsit a papokkal, a papsággal tudunk foglalkozni.
Ferenc atya, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszönöm szépen.
Mai műsorunkba köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Holzinger Ferenccel, a Miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium igazgatójával beszélgettünk. A beszélgetésről készült tévéfelvételt a Szent István Televízió YouTube csatornáján hamarosan megtaláljátok. Búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2,
Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!